Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túról, szombatonként este 8:30-tól.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
Thank you.
Catherine Gilmore szonátáját hallgattuk 2021. július 20-án szombaton este 20:20 perckor Hangtörténetek című műsorunk 88. epizódjából. Élő adásban köszönti Önöket a műsorvezető Ila Gábor, és hogy került a fortepiano az asztalra, illetve hogy mi vár még ránk ma este, ezekre a kérdésekre a válaszokat állandó zenei szakértőnktől, szerkesztőnktől, partneremtől, dr. Szabó Attilától fogjuk megtudni, aki itt van velünk a telefonon a másik végén, homorodalmásról jelentkezik be szokás szerint. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz! Meglehetősen, bár az a helyzet, hogy utóbbi napokban kétségeim voltak, hogy tartsak-e még ki vajon itt a Kárpát-medencébe, vagy egy hűvösebb helyre kérek mondjuk meteorológiai menedékjogot. Például kinéztem magamnak a Ferenc József földet, amit tavaly ünnepeltük a 150 esztendős évfordulóját, hogy egy osztrák-magyar monarchia béli hajóról megközelítették, és hát végül is, amit nagy hibát elkövetett a monarchia, az, hogy nem nyilvánította magáénak, mert aztán később 1920-as években a Szovjetuniónak már nem voltak ilyen aggályai, rájellemző szerénységgel és udvariassággal, egyszerűen kijelentette, hogy az ő földje is ennyi. Tehát a Ferenc József föld, ami ilyenkor mondjuk 140 napon keresztül örök napsütés, éjjel-nappal süt a nap, igaz, hogy nem valami magasan, mert a láthatáról alig mozdul el a nap, de világosság van 140 napon keresztül, és kellemes 0-2 fokos hőmérséklet, ilyenkor azt hiszem, hogy mindenki vágyakozva tekint észak felé. Fene tudja, kérjünk, vagy ne kérjünk meteorológiai menedékjogot. Azért térjünk vissza a hazai tájakra. Itt 1770-ben, Beethoven születési évében vagyunk. Ekkor tájt írhatta ezt a 32. G-moll zongora versenyt, amit mi fortepianon hallottunk, Haydn. Ekkor már áll a Fertődi Eszterházi kastély, Közép-Európa talán legpompásabb épülete, már leszámítva a Schönbrunnt, a Bécsi Schönbrunnt. Erre akart hasonlítani, és a Párizs mellőli, hát a Versailles palotára. A pompa kedvelő Miklósról már sokszor beszéltünk, alázatos szolgája Joseph Haydn közben ilyen csodálatos zenéket írt az új épületbe. Az 50-valahány, sőt lehet mondani 60-valahány szonáta, zongorára írt, fortepianóra írt szonáta közül. Ez volt egyik azon kevesek közül, amelyik molban íródott. Egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány mol szonátát írt Haydn. Még akkor is, ha figyelembe veszük azt a 7 szonátát, ami elveszett, 21-től a 21-ig elvesztek a szonáták, nincsenek meg. Hát nagyon homályos utalások vannak, hogy körülbelül hogy nézhettek ki, lehet tudni kettőről, hogy molban volt. Hogy mondjam, én nagyon örvendek ennek a meglévő 60-nak, de legalább annyira drukkolok annak, hogy egyszer majd valaki, egy szerencsés kezű kutató majd rátegye a kezét egy eldugott polcon valahol Európában feltételezhetően, de lehet, hogy másutt is előkerülhet. És ismerhessük meg ezeket a szonátákat. Ez a 32. ez, mint mondtam, G-mollban született. Lehet hallani, a G-mollra jellemző ezt, különben Mozartnál is meg lehetett figyelni, hogy a melankolikus, kissé szomorkás, bánatos, valamint a tétova hangulatok megjelenítője. Itt is a tétovaság egy kicsit ilyen szomorkás hangulatot nagyon vissza tudta adni ebben a G-moll hangnemben. Ursula Dütschlert hallottuk fortepianon, egy svájci zongorista, aki főleg a klasszikában, tehát Mozart, Haydn, Beethoven tájékán tevékenykedik, pillanatnyilag Hollandiában él.
Bocsánat, hogy megszakítalak egy percre, szerintem érdemes elidőznünk itt, mert nem mindenkinek evidens, hogy pontosan mi is az a fortepiano, vagy hogy mi a különbség a zongora és a fortepiano, vagy a cembaló és a fortepiano között.
Igen, a fortepiano, hát hangzásban szerintem mindenki felismeri a fortepianót, tehát jelentős mértékben különbözik a zongorától. Érdekes módon ez egy, hogy mondjam, egy contradictio in adjecto latinul, így mondják ennek a logikai ellentmondásnak, forte az erőset jelent. Piano az pedig csendeset. Tehát forte piano az tulajdonképpen egy fából vaskarika. Mert minden nem ez a lényeg a hangszernek, hanem az, hogy közelebb áll a csembalóhoz, bizonyos úgy technikai, mint hangzási értelemben, mint a zongorához a fortepiano, és dinamikailag, tehát nem lehet kezelni, úgy szól, ahogy. Pedálokat szereltek végül is rá, annak idején, már hát korábban is, de azért ez volt az elterjedtebb, ez az a fortepiano, ami dinamikailag nem volt kontrollálható.
Egy átmenetlenképpen a teljesen dinamikátlan csembaló és a dinamikailag mai nap ismert, vagy kiforrott zongora között.
Ez a lényege a fortepianónak. Ez különben érdekes, hogy manapság egy nagy redivivusza, egy újraéledése van a fortepianónak. Nagyon sokan képzik magukat kifejezetten fortepianóra, vannak igen jeles hangszeresek, akik zongorát sútba dobták, és kizárólag fortepianon hajlandók játszani. Hát nyilvánvaló ez a korhű előadásmóddal függ össze. Haydn, Mozart, de még Beethoven korában is sokkal elterjedtebb volt még mindig a fortepiano, mint a teremtő zongora. Következik Wagner egy lídje. Hát Wagnert ugye elsőben nem lídszerzőként ismerjük, hanem erre a szerzőként az operának egy 19. századi legjelentősebb megújítója volt. Egyenességes színpadi művészetet képzelt el, na de Liedet is írt. Egy Schmerzen, vagyis gyötrelmek című Liedet fogunk hallani, ennek különös története van. Zürichben egy gazdag, úgy mondanánk, hogy vállalkozó, Otto Wiesendonck, hírét vette, hogy a villája mellett, amit akkoriban épített, ilyen neoreneszáns stílusban építetett, talán valaki bolondokházát, elmegyógyintézetet akar felhúzni, és gyorsan a kapitalistákra és a vállalkozókra jellemző bőkebűséggel megvásárolta a területet, hogy ugye lehetetlenet tegye ezt a vállalkozást, és odaépített aztán házat, amit aztán felajánlott Wagnernek és feleségének, Minának lakásra. Már hát itt ismerkedett meg Zürichben ugye a Wiesendonck házaspárral Wagner, és meg is tetszett neki az ifjú feleség, Mathilde Wiesendonck, aki amatőr költő volt, igen extatikus, nagy érzelmekkel teli verseket írt, ezeket fel is használta néhány Liedhez, meg még a Tristan és Izoldába is beleszőtte Wagner. Bizony, ez a viszony ez véget vetett az addig is meglehetősen viharos házasságának, és hát ezek a gyötrelmek maradtak a Schmerzen gyötrelmek című Liedet fogjuk most hallani Adrienne Piaconcától, aki kanadai énekesnő, főleg Richard Strauss-ra és Wagnerre van specializálódva, Brian Seger zongora kíséretével. Tehát Wagnert hallgatunk, egy Liedet.
Oh,
Wagner muzsikáját hallgattuk, akivel kapcsolatban nagyon nehéz, hogy ne jusson az eszembe Annie Hall és Woody Allen, de maradjunk a kaptafánál, hiszen nem filmes műsort csinálunk, hanem zeneit. Mit hallgatunk még, Attila?
Isaac Albéniz-től egy pavánt, egy malagai pavánt, valójában a Espanya című cikkéből egy tétel, a malagonyát, Narciso Yepes gitározik. Ez egy helyi malagai paván táncforma, igen szép, majd aztán később Raveltől hallgatjuk a Ma Merloa, vagyis a Tyúkanyó című suite-ből, ugyancsak egy pavánt, először a Paván de la Belle au Bois Dormant, vagyis magyarra átfordítva a Csipke Rózsika pavánja, valamint utána a Szépség és a Szörnyeteg beszélgetését. Most kell tudni, hogy Ravel egy jó barátságban volt egy szobrász családjával, ahol rendszeresen összegyűltek, művészetről, történelemről, politikáról, mindenféléről beszélgettek, és Ravel gyakran fogta magát, és átment a gyerekszobába, és ott a két gyereknek mesélt, részint olyan meséket, amiket ő talált ki, másrészt pedig, mint utólag kiderült, Charles Perrault népmesei gyűjteményétből mesélt, vagy használt fel elemeket. Ebből nőtt aztán ki ez a bizonyos Lúdanyú meseciklus, tulajdonképpen ez egy balett-suite. Eredetileg zongorára írt öttételes darab volt, amit úgy képzelt el, hogy a két gyerek fogja előadni. Meg is írta a zongorára, két, pontosan négykezesre. Viszont a kislány nagyon ockódott, nem vállalta a szerepést végül, és aztán mégiscsak két gyerek adta elő, egy 6 és egy 7 éves, 1910-ben volt a bemutató, hatalmas sikere volt. És mint annyi mindent Ravel a nagy zenekari szakértő, a nagy hangszerelő, ezt a saját munkáját is meghangszerelte, így született aztán ez a balett-suite, amiből tehát most halljuk a Csipke Rózsika szvittet, valamint a Szépség és a Szörnyeteget, a berlini filharmonikusokat halljuk, Sir Simon Rattle vezényel. Thank you.
Thank you.
Pavel Ludonyó mesének szvit változatával hallottunk részleteket a berlini filharmonikusok előadásában, és ha minden igaz, még két rövid darabra maradt időnk.
Igen, Ernesto Halftertől fogjuk hallani a szerenátot Dulcineához. Ernesto Halfter spanyol zeneszerző volt, Manuel de Falla legjobb tanítványa, és Dulcineáról tudni kell, hogy ő volt Don Quixote de la Mancha hercegnő rangú úrnője, ugyanis ő rájött arra, hogy van neki már lova, fegyverhordozója, kardja, mindenféléje, lándzsája, csak éppen úrnője nincsen, aztán így gyorsan talált magának egy Dulcineát. Igen sokat lehetne Dulcineáról beszélni, az erényeiről és a szépségéről, sajnos arra most nincsen időnk. Hallgassuk Ernesto Halftertől majd meg a zenét. Utolsó darabunként pedig egy indiai klasszikus zenét fogunk hallani, Ustad Amjad Ali Khantól két ragát, a pilut és egy kirvánit. Ezek ilyen indiai zenei formák. A kirváni például pontosan megfelel a nyugat-európai moll, harmonikus moll skálának például, de már a pilunnak nincsen megfelelője. Szárodon fog játszani nekünk a szerző Ustad Amjad Ali Khan, Zakir Hussein táblán. Szomorú alkalommal kerül ide ez a zene, ugyanis egy régi barátunk, Jeszenszky István halt meg a napokban. De úgy élt, hogy ezt igazából nem is tudnám jellemezni, hogy milyen ember volt, azt abból fogjuk megtudni, hogy én most nagyon gyorsan elolvassuk Vöres Sándornak a Teljesség felé című kötetéből egy rövid írást. Igen jellemző volt ez Jeszenszky Istvánra, az egész életére is, arra, hogy ő létezett, ahogy élt. Az egyetlen igazi tanulás a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékeny ébresztése. Az ember alkatban rejlő ős tudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az ős tudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló. Az ős tudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakban nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd. Ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő. 10 hadsereg, 100 pénzes láda, 1000 okirat védettje elpusztul. Amit az ős tudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad. Aki a lényében rejlő ős tudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető. Az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes. Egy gonosz betegség végzett vele, csont és bőre fogyott le, de látszott rajta, hogy pont úgy sugárzik, mint egészségesen. Szóval elképesztő egy ember volt, zenész volt. Az ő hangszere a szárod volt, ezt fogjuk tehát utolsó darabunkban hallani. Ustad Amjad Ali Khan fogja pengetni, ez egy nagyon szép hangú indiai hangszer. Ezúttal lehatároztam, hogy több indiai klasszikus zenét fogunk ezentúl műsoromba becsempészni. Tehát Ernesto Halftertől Dulcineához írt szerenádja, majd Ustad Amjad Ali Khantól Jeszenszky István emlékére egy szárod darabot fogunk hallani.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.